Csöndesedjünk el, testvérek, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a tiédet újra meg újra magad köré gyűjtöd. Kivonod a mindennapok forgatagából, feladataiból, és csak veled, csak reát figyelve tanítod, új felismerésekre vezeted a tiédet. Személyes kapcsolatodban és a megbízatásban megerősíted őket. Köszönjük, Urunk, hogy most ilyen kicsit félrevont, csak reát koncentráló, a legbelsőbb kört veled megélő alkalmon lehetünk együtt. Kérünk téged, Urunk, hogy adj most még erőt, testi, lelki, szellemi erőt, reát koncentrálni, segíts, hogy minden gondolatot neked tudjunk fogjul ejteni, hogy taníthass minket, hogy mélyebbre vezethess minket a te megismerésed útján. Árazd reán, kérünk szent lelkedet, te magad légy az ige magyarázója, tanítója. Használd így, kérünk, az emberi gondolatokat, az együtt gondolkodásunk alkalmát. Köszönjük, hogy meghallgattál minket most is. Amen. Hadd olvassam újra, testvérek, a kovászról szóló példázatot. Ez a Máté evangélium a 13. fejezetének a 33. verse. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet vett egy asszony, és belekevert 3 mérce lisztbe, mire az egész megkelt. Ugye itt az Isten országa, vagy ahogy Máté mondja, mindig a mennyek országa. Szinte biztos vagyok benne, hogy ezzel nem mondok most újdonságot, de csak egy valakinek újdonság, akkor megéri, hogy elmondjam, hogy ugye Isten országa, mennyek országa, ez ugyanaz a tartalmat kifejező fogalom, csak Máté, aki maga is zsidó ember volt, és a zsidó honfitársainak címezte az evangéliumát, ő rájuk tekintettel, nem mondja ki azt, hogy Isten. Ugye a zsidók annyira tisztelték az ő istenüket, hogy nem mondták ki a nevét, hanem inkább körülírták, és azt mondták, hogy Uram. És Máté, amikor az Isten országa fogalmát használja, akkor inkább a mennyek országát mondja helyette. Ebben igazodik a kora szóhasználatához, de ugyanazt a fogalmat takarja a mennyek országa, mint az Isten országa. Isten országa, mennyek országa hasonlatos a kovászhoz, amit belekever a házi asszony a lisztbe. Érdekes, hogy a Bibliában a kovász az legtöbbször negatív tartalmat, üzenetet hordozó fogalom. Sokszor a bűnnek a hatását, vagy a bűn által megrontott, mondjuk gondolkodásnak a hatását hivatott kifejezni és példázni a kovász. Emlékezünk arra, hogy egyszer Jézus maga is mondta az övéinek, hogy óvakodjatok a farizeusok kovászától. És itt a farizeusoknak a bűn által meghatározott, megrontott gondolkodás módjától, lelkiségétől óvta Jézus az övéit. Ezen a helyen azonban, ebben a példázatban a kovász egy abszolút pozitív tartalmat jelenít meg. Azt fejezi ki, hogy Isten országának, ami úgy van jelen a világban, mint ahogy a kovászt belekeverik a lisztbe, Isten országának ebbe a világban, mint egy belekevert, jelenlévő hatása, munkája, ahhoz hasonlítható, hogy a kovász a kenyértésztát megkereszti, erjeszti, és elsegíti odáig, hogy aztán a sütés után ehető, élvezhető, finom kenyér legyen. Tehát Isten országa abban hasonlít a kovászhoz, hogy átformáló erővel bír. Hogy a minden hozzávalót ugyan tartalmazó, de kovász nélkül mégis ehetetlen kenyér, kenyértészta, rászorul arra, hogy a kovász, és döntően a kovász munkája eredményeképpen tudjon majd kenyérré lenni. Így Isten országa azért is van jelen az életünkben, a világban, a közösségünkben, az egyházban, hogy minőségűleg más szintre emelje az életünket. Olyan minőségileg más. Az a kenyér tészta, ami benne van a liszt, a víz, a só, de még nincs benne a kovász. Ez egészen más minőség, mint amikor a kovász megkereszti, és így már kenyérré teszi tulajdonképpen az egyébként ehetetlen hozzávalókat. Ugyanígy Isten országa, ha jelen van az életünkben, akkor egy minőségileg más életet hoz létre. Ez egy ismerősöm mesélte, hogy ez egy ilyen döbbenetes szembenézésre kényszerültem, hogy tulajdonképpen nekünk minden adott ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, boldog, olyan kerek legyen az életünk. Ez mert igazán szeretetben együtt vagyunk a hitvesemmel, a feleségemmel, egészségesek vagyunk, van megfelelő munkánk, nem is rosszul, tisztességes munkával megélünk. Az Isten adott ajándékba egészséges gyerekeket. És azt mondja, mégis valahogy, bár minden feltétel adott, hiszen mégse kerek az életünk. Azt mondja, valami hiányzik. És el kellett jönnie, hogy az Isten igazi jelenléte hiányzik az életükből. Nem voltak ők istentelen emberek. Hiszen azt mondta, hogy Isten adta nekünk ajándékba a gyermekeinket is. Egyfajta Isten hitük, egyfajta vallásosságuk volt. De nem volt jelen igazán az életükben, a személyes életükben, a család életükben Isten jelenléte. Megvan minden, és mégis élhetetlen és élvezhetetlen az élet. Hány ilyen ember él körülöttünk, hogy alapvetően semmi oka nem lenne arra, hogy rosszul érezze magát a bőrébe, hogy keserű legyen, hogy kiállhatatlan legyen, és mégis, ha őszinte, akkor azt mondja, hogy valami hiányzik. Miért tudnak iszonyatos erővel hódítani a különböző függőségek? Az alkoholtól kezdve a drogon át, a játékszenvedélyig, ugye most már régóta beszélnek a munka alkoholizmusról, valaki a munkájába menekül, valaki a szabadidős tevékenységébe. Tulajdonképpen kerek lenne az élete, de mégis valami hiányzik. És aztán belesodródik valami függőségbe. Mert csak kenyér tészta az élete, és nem kovász által megkelesztett kenyér. Minden hozzávaló megvan, de valami hiányzik. És ezt végig lehetne vezetni egyéni életünk szintjétől, a közösségeinken át, akár nemzeti méretekig is, hogy minden feltétel adott, mégis ami kovász, az Isten országának átformáló, az életet minőségileg más szintre emelő jelenléte hiányzik, addig bár mindenünk adott, mégsem teljes az életünk. Szükségünk van a kovászra. Azt is a mai világunkban hangsúlyozni kell, hogy nem véletlen mondja Jézus, hogy Isten országa úgymond kívülről kevertetik bele a lisztbe és a többi hozzávalóba. Nem önmagunkban hordozzuk a minőségileg más életnek, az üdvösséges életnek a feltételét. Kívülről, felülről jön el hozzánk Isten országa. Van a gyülekezetünkben egy 51-néhány éves mérnökember. Tulajdonképpen neki is úgy majdnem minden kerek lenne az életébe. És évek óta rejtetten, most már egyre nyilvánvalóbban függ az alkoholtól. És már tényleg annyi mindent megpróbált ő is. Meg vele együtt a szerettei is, hogy ne menjen bele a saját pusztulásába. És a múltkor mondta a felesége, a jó, kedves, vallásos asszony, hogy hát, tiszteltes úr, mondtam az én, most nem mondom a nevét a férjemnek, hogy szedd már össze magad, hát a fejben dőlnek el a dolgok. Hát józanul gondold végig, hogy mit kéne csinálni ahhoz, hogy ebből a kátyúból ki tud jönni. És hát próbáltam én mondani a feleségnek, nem nagyon vette az adást, hogy ez ma akkora divat, hogy fejbe dőlnek el. Persze, hát végig kell gondolni a dolgokat, de ugyanakkor ez annyira jellemző a mai ember, hogy hol a megoldás kulcsa? Bennem. Itt a fejemben. Végig kell gondolni. Tehát a legtöbb alkoholista józan pillanata pontosan tudja, hogy mit csinál rosszul, és azt is tudja, mit kéne másként csinálni. Hol hibázzik a dolog? Hogy nem tud változtatni önmagán. Ugye ma óriási erővel nyomják ezt, hogy bízz magadban. Ott van benned elrejtve a megoldás. Hozd ki magadból. Nem új gondolat ez, ez egy nagyon régi ősi gondolat. De szöges ellentétben áll azzal, amit Jézus tanít. Ezt mondja, akár az egyén életemről van szó, akár a közösségről, akár egy nemzetről van szó, akár az egész emberiségről. A megoldás, ami igazán minőségivé teszi az életünket, ami képes átformálni, az nem belőlünk jön. Az onnan felülről, kívülről kell, hogy megérkezzék. És ha megjelenik Isten országa kovásza, egy ember, egy közösség, egy gyülekezet, egy nemzet életében, ott átalakulás lesz. A legegyügyűbb háziasszony is tudta, hogy a tésztához hozzá kell adni a kovászt. A liszt önmagában, a víz önmagában, a só önmagában nem volt elég a kenyérhez. Én önmagam számára nem vagyok elég. Ha ő hiányzik, mindenem meg lehet, mégis üres az életem. Én nem tudom magam átformálni. Nem tudom a gyerekemet megváltoztatni. Nem tudom a presbiteremet megváltoztatni, nem tudom a papomat megváltoztatni, nem tudom a tanáromat megváltoztatni. Persze segítünk jó szóval, türelemmel, véleménnyel, néha elfogyó türelemmel, indulatosan. Próbáljuk ugye egymást, de kovász nélkül nem megy. Viszont ha elhisszük, hogy Isten belekeveri az életünk hozzávalóiba az ő áldott szent kovászát, akkor megváltozik az élet. A jó hír az, hogy Jézus Krisztusban ez az áldott szent kovász, amire szükségünk van, itt van, jelen van a világban. Jézusnak ez volt az első ige hirdetés, hogy térjetek meg, forduljatok felé, mert itt van Isten országa. És aki ezt elhitte és felé fordult, most mondhatnám sorba a bibliai példákat, de nem mondom, mert ismeritek ti is. A Zákeus, a Mária Magdaléna, a Péter, a Saul, aki Pál lesz, sorolhat, mindnek megváltozott az élete. És aki pedig elengedte a füle mellett ezt a jót, vagy azt mondta, hogy nem kell nekem kovász, majd én. Az mind kimaradt ebből a csodából, pedig számára is közel jött. Az Isten országa életformáló ereje, hatalma. Isten belekeverte a világ tésztájába a maga kovászát. Ezért nem vagyunk reménytelenek. Nem reménytelen egyetlen élet se. Isten számára nincs lehetetlen. Nem reménytelen a magyar református egyházunk helyzete. Nem reménytelen az európai kereszténység helyzete. Ha magunk akarjuk megoldani, akkor az, akkor neki se kell futni. De ha lesz megújulás, Isten szent lelke nem kerek évfordulókhoz kötött, én tudom, de sokszor eszembe jut, hogy Isten, de jó lenne a reformáció 500. évfordulóját egy új reformációval ünnepelni. A nemeskülti tanárőrök, ugye hívő római katolikus volt, olyan sokszor nyilatkozt, én többször hallottam tőle, hogy amikor a 16. században a reformáció elérte Magyarországot, az a nép számára, a magyar nemzet számára nemzet megtartó erővé lett. Ha akkor nem jön reformáció, lehet, hogy eltűnünk innen a Kárpát-medencéből. De jött a kovász. És nem csak a szívek a hit szempontjából újultak meg, hanem megújult minden. A művelődéstől kezdve a gazdasági életen át, az iskola rendszer át, minden, az élet minden területére kisugárzott az a hitbeli megújulás, amit a kovásszal az Isten adott. Azt mondja Jézus, emeld fel az elcsüggett fejedet, szívedet, a leengedett kezedet, újra emeld munkára. Itt van az Isten országának a kovásza. Jézus belekevert ebbe a világba. És ahogy a háziasszony is, ha a lisztbe, vízbe, stb. Belekeverte a kovászt, azt többet nem lehetett kiszedni belőle, mert azt mondani, na, kivesszük belőle a kovászt. Tetszik, nem tetszik. Nekünk, az Isten gyűlölőknek, az ördögnek, Isten országa kovásza bele van keverve ebbe a világba. Működik. Hat. Bár rejtve csendesen dolgozik, de előbb-utóbb nyilvánvaló lesz áldott szent erjesztő munkája. Persze, tegyük hozzá, hogy a házi asszonynak várni is tudni kellett. Idő kellett ahhoz, amíg a kovász megkelesztette a kenyérnek valót. Várni a lelki életben is meg kell tanulni. Úgy szeretnénk, hogy egyszer hívok valakit, és akkor beépül a gyülekezetbe. Mi lelkészek különösen szívesen vennénk ezt, hogy egyszer rég elmennem valakihoz, és attól kezdve elmaradhatatlan. Igaz, de jó lenne, hogy csak egyszer kéne szólni a gyerekemnek, hogy gyere velem templomba, és jönne. Vannak ilyen csodák azért ma is, hogy valakinek elég egy-két hívás és jön, de az esetek többségében várni tudni kell. A lelki életben is. Csak nem mindegy, hogy hogyan várok. Úgy, hogy magam se hiszem, hogy hatása lesz a szolgálatomnak, a hívogatásomnak, a bizonyságtételemnek, vagy pedig reménységgel várok. Uram, te azt bíztad rám, keverjem bele a kovászt, én belekevertem. És most várok. Nem a minden mindegy, vagy hát, ha lesz valami, hanem úgy, hogy tudom, Uram, hogy te elvégzed. Ha már itt a családunk elég részletesen említve lett, van nekem egy unoka nővérem, és sokáig együtt lakott a nagymamával. Egy nagy pesti lakásban laktak, és a nagyi is elfért, ott együtt voltak. A nagymama ez egy alázatos, hívő, imádkozó asszony volt. Ő sem mindig az volt, bár jó református paplány nevelést kapott, úgyhogy a pedigré rendben volt, csak hát más az, amikor mondják nekem gyerekkoromban, és más az, amikor én ezt már átélem valóságosan. Így hitre jutott aztán ez a nagymama is. És mint hívő nagymama, amíg engedte a kisgyermek, majd kicsit lassan kamaszódó unokája, hogy együtt imádkozzanak, hogy Bibliát olvassanak, addig ő imádkozott és Bibliát olvasott az unokával. De amikor már kemény 13-14 éves is lett az unoka, akkor egyszer közölt egy nagyi, ezt mostantól befejezzük. Mert szerintem ez most már gyerekes, meg butaság is. Jó, te imádkozz, ha akarsz, de ez az együtt mi imádkozunk, meg nekem te Bibliát olvasol, ezt gondolhatjuk, hogy a nagyi az magáboroskodt és összetört, de hát ezt nem lehet erőltetni. Nem is erőltette. De annál buzgóban imádkozott odaföl az Isten színe felé az unokájáért. Az unoka aztán felvilágosult, okosbölcs, egyetemista lett, orvosi egyetemista. A nagyit közben az Úristen átvitte az örök világba. És egyszer az én unokanővérem, akinek mindene megvolt, anyagiaktól kezdve a legjobb körülmények között élt, élete nagy álma, hogy 3 éves kora óta a orvosnak készült. Harmadszorra vették föl, de fölvették. Már majdnem végzés felé járt az egyetemen. Akkor rájött, hogy valami hiányzik. És akkor volt egy hívő, pasarétre járó évfolyamtárs, aki azt mondta, gyere el velem egy evangelizációs étre. Volt is kedve, nem is volt kezdve az unokatesómnak, de végül elment. És ott elindult benne valami, és a vége az, hogy hitre jutott. És azt elmondta, hogy ez a dolog ott kezdődött, amit én aztán leállítottam, hogy nagyi, most már hagyjuk, damagvetés, vagy a kovász belekeverése az én életembe, az ott kezdődött. Várni tudni kell. De nem mindegy, hogyan várok. Csüggetten, reménytelenül, úgyse lesz belőle semmi, vagy azzal a bizonyossággal, amivel a háziasszony várt. Belekevertem a kovászt, az majd elvégzi a maga munkáját. És még egy utolsó gondolat. Ez a példázat arról is tanít bennünket, hogy az Isten országában való élet, az igazi Krisztust követő szolgáló élet, az nem mennyiségi, hanem minőségi kérdés. Jézus nyilván tudatosan teljesen eltorzítja a példázatban az arányokat. Ez a régi fordítás 3 mércét mond, ez körülbelül 40 liter lisztnek felel meg. Hát nem volt ez a háziasszony Jézus korába, aki egyszerre 40 liter lisztből sütött kenyeret, de azt meg végképp nem csinálta, még ha esetleg sütött is 40 liter lisztből kenyeret, hogy egy adag kovász tett bele. Tehát egy adag kovász sokszoros mennyiségű liszthez. Így mondja Jézus az arányokat. A való életben ez nem így zajlik, de Isten országában úgy zajlik, hogyha a kovász igazi, abból akármilyen kicsi is elég ahhoz, hogy önnön méretéhez képest sokkal-sokkal nagyobb hatókörben kifejtse a hatását. Ma ugye görcsösen a számok, a mennyiségek bűvöletében éljük egyházi életünket. És állandó statisztikát készítünk, hányan vannak, megállapítjuk egyre kevesebben, mennyi van, egyre kevesebb. Jézus körül nem volt, minőség értelemben nem volt nagy tömeg. Sokan vették körül, de a legtöbb az ilyen bámészkodó, kell egy kis ingyen kenyér, oké, te már nem kell lesz, úgyhogy már megyek haza, ha már telettem a hasamat. Szóval ilyen nem minőségi Krisztus követőből sok volt Jézus körül, de akik igazán vele közösségben voltak, azok akkor se voltak sokan. Jézusnak végképp nem volt óriási anyagi bázisa. A kereszténység, amikor igazán misszierővel bírt, akkor soha nem volt gazdag. A Pál apostolnak volt hatalmas vagyona, volt székes egy háza. A proféták lován 2 lábon járt a legnagyobb részt. Vagy a római birodalom szállította, mint rabot, ingyen és bérmentve. De mégis terjedt az evangélium. És nagyobb lendülettel, mint ma. És ha megnézzük ma a világba, hol van nagy keresztjén elevenedés? A világ legszegényebb részein. Afrikában, Dél-Amerikában. Egy pár hónapja láttam a Fabinyi Tamás evangélikus püspök úr egy interjút. Az országra nem emlékszem, de valamelyik afrikai országban most óriási keresztjén eleven élet van. Ott járt kint egy delegáció élén. És azt mondta, hogy volt egy istentiszteleten, ahol 4000 ember volt a templomban, és azt mondja, hogy 72 gyereket kereszteltek meg. Hát nálunk több gyülekezet egy év alatt nem tud 72 keresztelőt fölmutatni. Pedig ha valóban nyomor, meg nélkülözés, azok ezek a vidékei a világnak. A kereszténység nem mennyiségi kérdés, hanem minőségi. Csak fölemlítem a példákat. Emlékszünk, hogy Gedeon, amikor harcba indul, óriási sereget gyűjt. 1000 ember. Hát az Úristen elkezdi megrostálni. A végén 300-an maradnak. Hát nem volt az a bolond hadvezér, aki ekkora hadsereggel nekiindult volna, sokkal nagyobb Midianit a hadseregnek. De mégis Gedeon győzött, mert akkor sem mennyiségi, hanem minőségi kérdés volt Isten ügye. Említettem Pál apostolt. Ketten, hárman, négyen viszik végig a keresztény misszió első nagy, csodálatos diadalmenetét. Ma egyébként is igaz az élet minden területén, hogy nem a minőség felé visznek bennünket, hanem a mennyiség felé. Múltkor dühöngött egy ismerősöm, hogy 2 éve vettem a vasalót, nem is volt olcsó, már nem jó. És mondták, nem is lehet javítani. Hát persze, vegyen újat. De mindent így vagy, hogy megvesszük, eldobjuk, mennyiségre megyünk, minél többet vegyünk. De az a legnagyobb baj, hogy a szellemi értékek területén is nem a minőségi élet felé visznek bennünket, nem a minőségi kapcsolatokra nevelik a gyerekeinket, amilyen forrásokat ők néznek, hallgatnak, az nem a minőség felé viszi őket. Az emberi kapcsolataink sem a minőség felé mennek, mert az idő kell, elmélyülés, egymásra figyelés, na ebből van a legkevesebb nekünk manapság. És valószínűleg ez kihat, hogy a hitéletünket is nem minőségileg éljük meg. Milyen kevés minőségi időt tudunk tölteni Biblia tanulmányozással. Milyen kevés a minőségi szolgálatunk. Ledaráljuk, mert csinálni kell, rohanunk hittanóráról ide, egyikre másik, feladat jön, de minőség. A sokszor elmarad. Azt mondja Jézus, törekedj a minőségi életre. Az Istennel való közösségben, az igében való elmélyedésben, az egymással való kapcsolatban. És akkor minőségi tanúja tudsz lenni az Istennek, aki éli, és bátran megéli azt a reménységét, hogy a kovász jelen van a világban. Működik, hat, és elvégzi a maga munkáját. Hadd fejezem be azzal a pálapostoli biztatással, amit a Filippi belieknek írt, hogy meg vagyok győződve, hogy aki elkezdte bennetek a jót, az be is végzi azt a manapra. Nem leszünk félbe maradt élet. Az Isten egyháza, amikor Jézus majd odállítja maga elé, nem lesz hiányos. Nem lesz, hogy hát még lett volna 20 ember, de azokat nem sikerült begyűjteni. Akit Jézus Krisztus magának kiválasztott, azokat odaállítja majd maga elé. Minőségben. Azt mondja, hogy fedhetetlenül odaállít maga elé. És ez nem azt jelenti, hogy hurrá, akkor semmi dolgunk, kart a karba, és Uram, dolgozz te. Hanem ez azt a bátorságot, azt a biztatást adja, hogy hát Uram, ha te a kovászt belekeverted ebbe a világba, ha te elvégzed, akkor én ebből erőt merítek, és végzem azt, amit ebből a munkából rám teszel. Jó reménységgel. Nem a pillanatnyi eredményre nézve, hanem hosszú távon bízva az Isten munkájának diadalában. Én most itt befejezem, abba hagyom, hogy legyen esetleg minőségi beszélgetés és lehetőség.
Hát csak félbe hagytuk, hogy így hallgatva ezt a bizonyságtételt és az Isten igéjét, én is gondolkoztam azon, hogy vajon itt a pátyi gyülekezetben, a mindannyiunk életében mennyire van jelen az Isten országának a kovásza. Éljük, tengetjük az életünket, vagy belekerülünk ebbe a nagy kerékhajtásba, vagy mókuskerékbe, aztán majd csak lesz valahogy, vagy ott van az a minőségi többlet, amit Isten országának evangéliuma, Jézus Krisztus jelenléte ad az életünkben. Hogyan tapasztaljuk ezt a mindennapi életünkben? Így, akinek van erről jó vagy rossz tapasztalata, hangosan is elmondhatja. oda viszem a mikrofont, akkor hogy lehessen hallani a... Ha valaki...
Nekem most az jutott eszembe a Pácsi gyülekezetnek az ifjúsága, ahol az ifjú vezető Horváth Zoli meg Pásztor Edina, ők tényleg Istennek szolgálnak, úgy végzik az ige hirdetését az ifjúságban. Tényleg Istentől kapott elhívást. Zoliról tudom, hogy őt Isten erre kérte meg, hogy jöjjön ide Pátyra, és minden héten kijár, és Budapestről pedig családja van. És most van egy ilyen ébredés az ifjinkben, és nagyon sokan megtértek az elmúlt évben, és tényleg nagyon komoly bizonyságot tettek, például most a Gajatető ifj hétvégénken, és nagyon jó volt látni, hogy sokan itt a mi ifjinkben adták át az életüket Jézusnak, és ez szerintem abszolút látható ezen az a kovász, ami Istennek a munkája, mert csak az vihet a megtérésre az embert.
Igen. Köszönjük szépen. Itt most az a kérdés, hogy ez elmélete csupán, hogy egyszer Jézus Krisztusnak igent mondtunk, és ez aztán olyankor, amikor templomba jövünk, akkor az arcunkon meglátszik, aztán utána folytatjuk az életünket úgy, ahogy van, vagy pedig átjárja ez az igazi kovász a mindennapjainkat. Tehát amikor beszélgetünk a szomszédunkkal, amikor végezzük a munkánkat, amikor egyszer csak alkalom nyílik arra, hogy el tudjuk mondani, hogy hát nem magamtól van az, hogy most nem gurultam méregbe egy ilyen sértés nyomán, hanem onnan felülről kaptam azt a minden értelmet felülhaladó békességet, amely magamtól nincs bennem, hiszen az én természetem az nem ilyen bárány természet. Vagy látszik-e az, hogy a munkámat is úgy tudom végezni, hogy nem kell, hogy együtt csináljam a csalásokat a többiekkel, hanem ott él bennem a lelkiismeretemet is, ébren tartja az Isten igéje és a Jézus Krisztus valóságos jelenléte. Mennyire van ott jelen a mindennapjainkban ez a kovász?
Én pont a ma reggeli imámba sírtam. Többször is előfordult, de ma azért, mert én nagyon idős koromban tértem meg. 57 éves koromig várt rám az Isten. És azért sírtam, mert ha úgy fogalmaztam neki, hogyha jókorán elhív engem fiatal koromba, mennyivel több dolgot tehettem volna másokért. Aztán elszégyeltem magam, mert mégis adott időt. Tehát most már több mint 13-14 évet, minőségi időt. És nagyon hálás vagyok ezért a többször elhangzott minőségi időért. És csak arra kérem, hogy úgyis ő tudja, hogy mennyi az életideje bárkinek. Csak arra kérem, hogy pótolja ki azt a sok-sok időt, amikor nem jártam bele még. Mert éhesek az emberek a szóra, hiszem, mert nagyon sok mindenkivel van beszélgetésem. Van, akit valóban hidegen hagy, de ugyanakkor mégis van olyan ember, aki szinte mi magunk döbbenünk meg rajta, hogy éhezik, és kell a bátorság. Köszönöm, hogy erről is beszélt. Kell a bátorság. Aztán főleg nem is talán a beszédre annyira, mert nem mi vagyunk a térítők, meg ne is, mert ez nem is jó szó, hanem a cselekedetre, hogy az életünk igazolja azt, hogy megértettük. Megértettük, hogy mit vár tőlünk az Isten. Úgyhogy az imádság aztán derűvel fejeződött be, és nagyon hálás voltam érte. És az, hogy időskoromra tértem meg, megértettem azt, hogy rengeteg mindenből mentett ki az Isten, és ettől a hála százemeletes háznyi. És azt hiszem, hogy a legeslegfontosabb, és ami hiányzik a szívekből, a hála. És az afrikai országokról szóló megemlítés pedig, ezt már Júlia órán elmondtam, hogy nekem van egy fekete bőrű lelkész ismerősöm, aki elmondta, hogy azért boldogok azok az emberek, mert ha aznap csak egy marék földi mogyorót ki tudtak a földből ásni, hogy aznap nem halt éhen, meg eljutott hozzájuk egy kancsó víz, ami nem lötyögött ki, amit messziről hoznak, akkor boldogok. És hogyha láttok ilyen filmet, mert én láttam, ott nem csinált mosolyok vannak az embereken. Öröm őket nézni. Hát ezt szerettem volna elmondani.
Igen, ha már így az afrikai példa szóba került, hogy nem csinált mosoly, hanem őszinte mosoly. Egy afrikai misszionárius, amikor hirdette a négerek között az igét, és megdöbbenve hallgatták a keresztre feszítésről szóló bizonyságtételt, és amikor utána feltámadást hallották, akkor úgy megörültek, hogy fölpattantak, táncra perdültek, és elkezdtek hangosan énekelni, és azt mondja ez a misszionárius, hogy meglepődött, hogy lehet ennyire örülni a Jézus feltámadásának, mert tulajdonképpen igazán átélték és átgondolták. Csak akkor volt ő kínos helyzetben, amikor ezek a négerek arra kérték, hogy vigye el őket egy húsvéti istentiszteletre haza, hogy lássák az itteni emberek arcán is ezt az örömet. Hát ahogy ott unott arccal hallgatták végig a már évek óta minden húsvétkor ugyanezt halljuk, ezt látták az emberek, akkor nem értették, hogy itt, mert hát nem értették a nyelvet, itt talán nem a feltámadásról van most szó, de igen, arról. És akkor hogy nem örülnek? Na szóval, ahol igazán ott jelen van ez a kovász, ott egyértelművé válik, hogy Isten lelke munkába vette az életünket, és hatni fog. Nem erőltetett módon, és nem az, hogy most megpróbáljuk magunk módján kicsikarni, hogy egy kicsit lelkibb módon igyekezzek élni, bár erre az igyekezetre ígéretet szoktunk tenni minden úrvacsoraosztáskor, hanem ezt Isten lelke végzi el bennünk, az ő országának evangéliuma. És akkor, ha az ott van, akkor az úgy fog hatni, hogy én magam fogok legjobban rácsodálkozni. Igen, ezt egyébként a munkatársaink, ismerőseink kell, hogy észrevegyék. Nem mi magunk vesszük észre önmagunkban először, hanem azok, akikkel együtt vagyunk. Ahogyan az Isten tiszteleten levő példában is hallottuk, hogy az a férj az egyszer csak kíváncsi lett arra, hogy ki ez az Isten, aki így meg tudja a házastársamat is változtatni. Tehát nem magunk vesszük először észre, hanem azok, akikkel együtt élünk, akikkel együtt vagyunk. És adja Isten, hogy amit ő elkezdett bennünk, akár már kisgyermekként a hittanórákon, vagy amikor először olvastunk az igéből, az úgy beleépüljön az életünkbe, és a mindennapunkat is olyan bizonyságtevő életté formálja, ahol szabadulnak függőségből emberek, ahol megtérnek, megújulnak a mi egyszerű párszavas bizonyságtételünk nyomán is, mert az életünk egyezik azzal, amit hirdetünk és amit mondunk. Ezt így végezheti el Isten lelke bennünk. És ezért imádkozzunk. Áldunk téged, megváltó Jézus Krisztusunk, aki nem csak hirdetted, hanem el is hoztad a mennyek országának, az Isten országának üzenetét és valóságát. Amikor te eljöttél erre a földre, akkor lehoztad az életet, mely Istennél volt készített, hogy mi is veled éljünk és a boldogságban örvendhessünk. Aki veled él, az elmondhatja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Könyörülj, hogy téged lássanak bennünk. Könyörülj, hogy átsugározzon az életünkön ez az örömüzenet. És ha nem is mennyiségben, de minőségben ott legyen az egész életvitelünkben, a hozzátartozásunkban, az imádságainkban, a megszólalásunkban, a dolgaink, feladatunk hűséges végzésében, az, hogy az életünket áthatja az a kovász, amely tőled való. Áld meg így ennek a napnak a folytatását is, add, hogy eljusson a szívünk mélyéig az az ige, amit most a szívünkre helyeztél, hogy megváltozzon, megújuljon, megerősödjön az életünk. És itt Pátyon is, de máshol is, hadd nőjön az a mustármag fává, hadd szaporodjon meg az a kovász a már meglévő életünkben, hogy hasson és terjedjen a te országod. És amikor ezért imádkozunk, hogy jöjjön el a te országod, akkor ez a szívünknek a leghőbb vágya hadd lehessen. Köszönjük, amit már most megértettünk, és add, hogy a nap végén is úgy válaszolhassunk, mint a tanítványok. Megértettétek? Igen, megértettük. Add, hogy így legyen. Amen. A lapon levő éneket még egyszer énekeljük el, ahol ott van Jézus.
Ahol ott van Jézus, ott bizton vagyok, mindenütt, hol ott van ő, tűnnek a bajok. Bárhol, ahol Jézus nincs, nincs öröm se fény, mindenütt, hol ő van, boldog vagyok én. Ahol ott van Jézus, mindenütt, ahol ott van Jézus, a nap ragyogva süt. Ahol ott van Jézus, nem leszel magad, ha mindenki elhagy is, Jézus hű marad. Lakj a pusztaságba bár, elhagyott helyen, ahol ott van Jézus, nincsen félelem. Ahol ott van Jézus, mindenütt, ahol ott van Jézus, a nap ragyogva süt. Ahol ott van Jézus, alszom édesen, bár dühöngjön vadvihar, s zúgjon vészesen, mert tudom, hogy hű keze, biztos oltalom, ahol Jézus ott van, ott az oltalom. Ahol ott van Jézus, mindenütt, ahol ott van Jézus, a nap ragyogva süt.
Hát akkor folytatjuk a csendes napunkat. Volt már szó a mustármagról, és volt szó a kovászról. A harmadik, emlékszik valaki, hogy először hallott alapigében mi volt a harmadik? A halak? Igen. A háló, igen, a kerítő háló. A régi bibliafordításban gyalomnak nevezik, de azt már senki nem tudja, hogy mi az a gyalom, a kerítő háló példázata, így van. Ez is Isten országát jelképezi, nem sokára meghalljuk, hogy milyen értelemben.
A Máté evangélium a 13. fejezetének a 47. versétől olvassuk ezt a példázatot. Ismét hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett gyalomhoz, kerítőhálóhoz, vagy körhálónak is mondták, amely mindenféle halat összefog. Amikor megtelt, a halászok kivonják a partra, és nekiülve kiválogatják a javát edényekbe, haszna vehetetlent pedig visszadobják. Így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, és kiválogatják az igazak közül a gonoszokat, és tüzes kemencébe vetik, ott lesz sírás, rívás és fogcsikorgatás. Ebben a példabeszédben is tanít Jézus Isten országának a evilági jelenlétéről, megjelenéséről, hatásáról, működéséről, de ebben a példázatban hangsúlyos az is, hogy mi lesz az idők végén. Amikor Jézus Krisztus visszajön, ezt a világkorszakot, amiben most mi élünk, lezárja, és majd elhozza az újjáteremtést. Hogy van jelen most Isten országa, és mi lesz az idők végén? Először azt mondja ebben a példázatban Jézus, hogy ahhoz hasonlóan van jelen Isten országa, ahogy a korabeli halászok ezzel a bizonyos körhálóval vagy kerítőhálóval haláztak. Ezt egyszerűen úgy lehetne elképzelni, hogy két halászbárka közé kifeszítették ezt a hálót. A háló tetején ilyen úszók voltak, amik föntartották a víz színén a hálónak a tetejét, az alján pedig nehezékek voltak, így lehúzta ugye a vízbe a hálót, és így a két hajó között, mint egy ilyen fal volt kifeszítve ez a háló. És akkor elindult a két hajó, és hát minden, ami ennek a hálónak az útjába került, az bekerült a hálóba. És akkor megtelt a háló, akkor kivitték a partra, és ott külön válogatták a halászok. Azt, ami nekik hasznos volt, attól, ami haszontalan volt. Amikor, és most először erről beszéljünk, ez a háló elindul, akkor válogatás nélkül minden belekerült. Azt mondják a Biblia tudósok, hogy abban a korban, amikor Jézus elmondta ezt a példázatot, 24 halfajta élt a genezáreti tóban, akár mind a 24-ből is lehetett a hálóban. Nyilván más vízi állatok is bekerültek a hálóba, növények, illetve ezt már csak én teszem hozzá, az ember szíve nem sokat változott 2000 év óta, a mai ember is bedobál egy csomó szemetet a tóba, folyóba, hát valószínűleg a régiek is, ha talán nem is annyira szennyezték a környezetet, mint modern ember, ként szennyezzük mi, de biztos, hogy volt ott limlom, kacat, szemét, minden, amit a háló befogott. A halászat végén pedig válogattak. A jelenben úgy működik itt Isten országa, hogy mindenféle fajta embert bekerít ez a háló. A gyülekezet, az egyház az nem egy zárt, exkluzív társaság, nem egy titkos társaság, ahova csak néhány beavatottnak van bejutási lehetősége. Mindenféle fajta embert bekerít Isten országának a nagy kerítőhálója. Isten mindenki felé, mindenféle ember felé hirdetteti az ő evangéliumát. És nekünk is gyakorlatilag válogatás nélkül, szelektálás nélkül mindenki felé kötelességünk az Isten országa jó hírét hirdetni. Jézus meghirdette, hogy minden nép fiai előtt kinyitotta az új szövetség egyében az egyházat. Az egyházban helye van a gazdagnak épp úgy, mint a szegénynek, a régi generációk óta jó vallásos nevelésben részesülő család sarjának épp úgy helye van az egyházban, mint annak, aki esetleg abszolút hitetlen ateista környezetben nő föl, és valahogy besodródik az egyházba. A kiművelt emberfőknek ugyanúgy helye van, mint a kevésbé tanultnak, és lehetne sorolni a különböző ellentétes végleteit a példáknak. Lényeg az, hogy mindenféle embert bekerít Isten országának a nagy hálója. Ugyanakkor az is igaz, hogy valójában csak kétféle ember létezik. Miközben igaz, hogy sokféle népből jöttünk az egyházba. Az egyik ilyen, a másik olyan, az egyiknek ilyen az előélet, a másiknak olyan. Alapvetően Isten felől nézve végül is, és ami a legdöntőbb, majd a végső elszámolás felől nézve csak kétféle ember van. A jó, illetve a gonosz. A jók, akiket Isten végső ítélete majd az idők végén is úgymond megtartásra méltónak ítél, illetve a gonoszok, akiket Isten kivett az ő országából. Hát erről az utóbbiről nem szívesen hallunk, meg erről nehezebb is megszólalni. Nyilván nem az a feladatunk, hogy az örök kárhozattal ijeszgessük az embereket, de azért ez is az evangélium igazsága, hogy az idők végén, és csak az idők végén, de akkor lesz egy nagy szétválogatás, aminek az eredményeképpen sokan végleg örökre kivettetnek az Isten hálójából, az Isten közösségéből. Addig azonban, amíg Isten elhozza az ítélet idejét, a nagy szétválogatás idejét, addig együtt élnek a világban is, de az egyházban is, a jók és a gonoszok. A jók, akik nem önmagukban jók föltétlenül, és a gonoszok egyébként lehetnek jó emberek. Most gondoljunk bele, hogy hány olyan ember van, akit kötéllel se lehetne berángatni egy templomba se, de sok szempontból különb életet él, mint sok templomos ember. Tehát az, hogy valaki jó vagy gonosz, az nem egy etikai értékítélet föltétlenül. Hogy ki számít majd az örök idők végén, az örök ítéletkor, az idők végén jónak vagy gonosznak, az Istenhez való igazi kapcsolat szerint dől majd el. Aki az Isten gyermeke lett, újjászületett, megtért ember, az minden gyarlóság ellenére is a jó kategóriába tartozik, a megtartása való nép körébe tartozik, és az elvetett gonoszok között nagyon sok jó ember lesz. Csak egy óriási hiánya van az életüknek, hogy sokáig látszólag beletartoztak az Isten népébe, de szívük szerint az Istennel való közösség tekintetében távol voltak Istentől. Ez azt is jelenti, hogy amíg az idők végét el nem hozza Jézus, addig nincs tökéletes közösség. Ugye újra meg újra beleszalad sok-sok közösség ebbe a hibába, hogy hát mi vagyunk a jók, mi vagyunk az elit csapat. És hát ha keményebben fogalmazunk, akkor azt mondjuk, hogy egy jó adag farizeusi gőggel úgy le is nézzük azokat, akik még nem tartanak ott a hitben, ahol mi tartunk. Ha ebbe az irányba elindul egy ember, vagy egy közösség, akkor az ördög nagyon boldog és dörzsöli a markát, mert ennél ügyesebben parkolópályára nem lehet tolni egy hívő embert, vagy egy keresztény közösséget, mint amikor elkezd önmagától eltelni, és szúró szemmel ítélgeti a nála még hitben gyöngébbeket. Ilyenkor nyert ugye van az ördögnek. Az a közösség biztos előbb-utóbb félresiklik, aztán előbb-utóbb rájönnek, hogy egymásban is találunk hibát, és akkor egymás ellen is lehet fordítani a közösség tagjait. Szóval ez egy tévút, amikor azt gondoljuk, hogy az ideális közösséget, a tökéletes közösséget meg lehet itt valósítani. Az idők végéig a világban is együtt él az Isten gyermeke, meg a nem Isten gyermeke, gondoljunk a búza és konkoly példázatára. És az Isten országán belül, az egyházon belül is együtt vagyunk. Jók és gonoszok. Isten gyermekei és a nem Isten gyermekei. Nyilván az a feladatunk most még, hogy akiről sejtem, gondolom, tudom, hogy még nem Isten gyermeke, de már itt van, akkor az a jó reménységgel nézek rá, amit egyszer egy lelkész így fogalmazott meg, hogy kétfajta ember ül a templomba, az egyik, aki már az Isten gyermeke, a másik, aki ezután lesz az Isten gyermeke. Tehát nyilván nekem igehirdetőként, lelkipásztorként, presbiterként, szolgáló emberként szabad ezzel a reménységgel nézni azokra, akik már itt vannak, de azért a szívük, lelkük még nem az Úristené, hogy már jó helyen vannak, már legalább kiteszik magukat annak a hatásnak, aminek az eredménye az lehet, hogy egyszerű és hitre jutott ember lesz. Szóval együtt van Isten országa jelenlegi formájában a jó és a gonosz. Számunkra ebből következően nem mindig világos és egyértelmű, hogy ki hova tartozik. De nincs is ránk bízva, hogy ezt eldöntsük. Egyszer valaki nagyon találóan mondta, hogy nekem a saját üdvösségem felől kell meggyőződéssel bírni, nem a másik üdvösségét illetően. Én eljuthatok oda, hogy tudom, hogy üdv bizonyosságom van. Én az Isten gyermeke vagyok. A másikról lehet ez a jó reménységem, de nem az én dolgom eldönteni, hogy ő oda tartozik, vagy nem tartozik. Szóval számunkra nem mindig egyértelmű ez, hogy ki tényleg Isten gyermeke, ki az, aki szíve szerint tartozik ebbe a közösségbe, és ki az, akit idézem, mondom, csak úgy bekerített most a háló, egy ideig itt van. Biztos a testvérek is föl tudnának sorolni, csak az elmúlt 5 évben embereket, akik egyszer csak így bekerültek, talán magunk is csodálkoztunk, hogy ő itt van. És van, aki ezek közül tényleg beépült, hitben élő, gyülekezethez szorosan kötődő ember lett, és olyan is van, aki egy ideig ide jött, aztán elmaradt. És nem biztos, hogy a mi hibánk, hogy elmaradt. Egy időre bekerítette őt a háló, de kiderült, hogy nem ide tartozik igazán. Most együtt vagyunk tehát, Isten gyermekei, és azok, akiket idézőben csak úgy bekerített a háló, nem a mi dolgunk eldönteni, hogy ki hova tartozik. Ugye érdekes a példázat is azt mondja, hogy majd az idők végén az Isten angyalai végzik el a válogatást. Vagyis az Isten végzi el a válogatást az angyalain keresztül. Nem a mi dolgunk ez a válogatás. Számunkra innen földi szemszögből nem mindig egyértelmű, ki hova tartozik, Isten azonban pontosan tudja, kik az övéi. Mi a mi dolgunk? Hát először is az, hogy hirdessük mindenkinek személyre való tekintet és személyválogatás nélkül, alázatosan, szeliden, de nagy-nagy belső meggyőződéssel az Isten kegyelmének jó hírét. Hogy Pál mondja a római levél elején, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma, ereje van abban a hívők üdvözítésére. Ez az én dolgom. Amikor az Isten helyet készít, és akivel kapcsolatban alkalmat készít, ott hirdessem. Hogy úgy mondjam, húzzuk ki a hálót. És vontassuk a hálót, aztán már meglátjuk, hogy ki akad bele. Ugyanakkor azt is szabad tudnunk, kell is tudni, hogy lesz az idők végén egy válogatás. Eljön a pillanat, amikor véget ér a halászat. Amikor lejár az evangélium hirdetés kegyelmi ideje. Amikor nem lehet többé majd evangélizálni, misszionálni. Mert azt mondja Isten, hogy megtelt a háló, húzzuk ki a partra. Lesz válogatás az idők végén. Ez azt is jelenti, hogy Isten igazsága előtt egyszer mindenkinek meg kell hajolni. Nem az én igazságomat kell ráerőltetni a többiekre. Nem biztos, hogy Isten nekem ad majd igazat, de az ő igazsága érvényre jut. Én Ravasz László püspök úrnak tulajdonítva hallottam ezt az igazságot, de nem tudom, hogy tényleg tőle ered-e, de akárki is mondta igazat mondott, azt mondta, hogy Mennyországban 3 meglepetés fog érni bennünket. Talán sokan ismerik. Az egyik, hogy jé, ő hogy itt van? Mert hogy itt lent, hát mindenkire gondoltuk, hogy egyszer oda kerül, csak ő róla nem. Szóval a másik, hogy XY nincs itt? Mert hogy itt lent azt gondoltuk, hogy ha valaki megérdemli, hogy ott legyen, akkor az XY lesz. De nagy meglepetés, hogy ő nem lesz ott. És a harmadik meglepetés, én is itt lehetek. És ebben nem az van, hogy nem lehetek bizonyos az üdvösségem felől, hanem az az alázat, hogy ez nem jár nekem. Ez kegyelem. Isten igazsága az idők végén nyilvánvaló lesz mindenki számára. És ezt az igazságot mindenkinek el kell fogadni. Emlékszünk arra Páli csodálatos himnuszra, amelyik azt mondja Jézusról, hogy egyszer Jézus nevére minden térd meghajlik. Mennyeieké, földieké, föld alatt valóké. A válogatás az életek fölötti ítélethozatal joga nem a mi dolgunk, sem most, sem az idők végén, hanem Istené, mert ő tudja egyedül tévedhetetlenül és megfellebbezhetetlenül az igazságot rólam is, rólad is, rólunk is. Nem a mi dolgunk az ítélkezés, az ítélethozatal. Nekünk más dolgunk van, az, hogy hirdessük az evangéliumot. Hogy a háló vontatása közben nem lehetett válogatni, képtelenség volt, úgy misszionálás közben sem lehet ítéletet hozni egy-egy ember életéről. Gondoljuk el, hogyha Pál apostol, aki Saulként indult Jeruzsálemből, és még Pálként ért Damaszkuszba, félúton a Jézussal volt találkozás előtt, valamelyik nagyon lelkes Krisztus követő kigyomlálta volna Pál apostolt az élők sorából. Emberfia nem gondolta, hogy Saulból Pál lesz, mire beér Damaszkuszba. Mi valószínűleg, hogy kitakarítottuk volna a földszínéről, mert hogy ellenség, mert hogy ő nem fog megváltozni. Emlékszünk Anániást is, hogy kell győzködni az Úristennek, hogy hát Uram, én nem megyek, hát ez a farkasunk, hát ez az életünkre törsz, menj csak, már imádkozik. De nekünk az a dolgunk, hogy hirdessük az evangéliumot. Mert vagy evangéliumot hirdetek, vagy ítéletet hirdetek egy-egy élet fölött. Kettőt együtt nem lehet. Vagy mentő szeretettel és a másik iránti szabad szívvel felelősen hirdetem neki a kegyelem evangéliumát, vagy ez a megvan róla a véleményem. Én tudom, hogy ő olyan ember, hogy ez a lelkiség tönkreteszi az evangélium hirdetést. A másik ember ugyanis érzi, hogyha megvan róla a véleményem. Én tudom ám, hogy ő kicsoda valójában. Ezt nem is mondom meg neki, de belőlem ez árad. És ha ez árad belőle a másik felé, akkor mondhatom én a legkegyesebb evangélium hirdetést is. A másik érzi, hogy a szám az ugyan a jó hírt mondja neki, de a szívem ítélettel van felétele. Ha a Krisztus lelkisége él bennem, akkor tudom az evangélium örömhírét hirdetni. Amikor ítéletet mondok a másik felett, akár csak magamban is, akkor az óemberem gőgje jut uralomra. Amikor istenkedek, hiszen ítéletet mondani egy másik ember fölött, csak neki van joga. De mi van akkor, amikor a nehéz emberemmel találkozom, akit nagyon nehezen szenved el a lelkem, aki felé szerintem nagyon sok megalapozott jogos kritikám, ítéletem van, akkor az első, hogy szabaddá imádkozom a szívemet felé. És akkor utána lehet mondani a jó hírt. Tudatosabban lehet megélnünk azt, hogy most ki van vetve még Isten országa hálója, még lehet megszólítani, még lehet evangéliumot hirdetni. Most még, ráadásul úgy, hogy még nem is bántanak érte. Nem biztos, hogy sokáig így lesz itt Európában is. És most nem azért, mert bántani akarom a muzulmánokat, Ez egy tévedés, hogy mi velük foglalkozunk most. Magunkkal kéne foglalkozni. Hogy miért öregszik és fogy el Európa? Amikor fogyunk, akkor miért támogatjuk az egyneműek házasságát, úgynevezett keresztény Európa? A hitetlen gyaur muzulmánok megszaporodnak, mint a csuda, és mi öregedő Európait, őket bántjuk, mert önmagunkban néznénk. Meg nekünk vallási fanatikusnak tűnik, hogy valaki a hita miatt öltözködik úgy, hogy öltözködik, meg a hita miatt táplálkozik úgy, hogy táplálkozik, meg a hitünkért tisztelet a kivételnek, de komolyabb áldozatot se vagyunk hajlandó hozni. Szóval nem biztos, hogy 20-50-100 év múlva is Európában mindenfajta sérelem, bántás nélkül lehet evangéliumot hirdetni, ma lehet. Ma senkinek nem verik be a fejét azért, mert evangéliumot hirdet. Lehet, hogy megmosolyognak érte, de hát hol van ez ahhoz képest, amikor kést teszik a torkomhoz, hogy ha továbbra is kitartasz, hogy keresztény vagy, akkor elvágom a torkod. Na, ez áldozat. Az, hogy a gyerekem, szomszédom, tanárom, barátom kinevet azért, mert hívő vagyok, ezt azért el lehet viselni. Még ha nem is esik jól, azért tegyük hozzá. Szóval ma még lehet megszólítani, ma még lehet evangéliumot hirdetni, még tart a kegyelem ideje, még ki van vetve a háló. Még lehet megtérni, valódi életváltozáson átmenni, hogy gonoszból jóvá legyek. De eljön majd a pillanat, amikor véget ér a halászat. Amikor letelik a kegyelmi idő. Befejezem azzal, hogy benne vagy a hálóban. Benne vagyok a hálóban. Az Isten országa nagy hálója engem is, minket is bekerített. A kérdés az, hogy Isten kegyelmében is benne vagyok-e. A háló körbevett. Kit venne jobban körül, mint minket, akik még vasárnap délután és ebéd után is itt vagyunk. Nem a Forma 1-et nézzük, nem otthon alszunk ebéd után, hanem itt vagyunk. Benne vagyunk a hálóban. De Isten kegyelmében is benne vagyunk. Azt is el tudom mondani, hogy tudom, hogy sem élet, sem halál, sem semmi el nem szakíthat engem a Krisztus szerelmétől. Ha erre a kérdésre, hogy benne vagyok-e Isten kegyelmében, igennel tudok válaszolni, akkor kérdezz tovább az Úristen, hogy tudsz reménységgel nézni a ma napra? Ez egy olyan terület, amiről lehet, hogy érdemes beszélgetnünk, akár most is, akár később is. Ezt az idők végével kapcsolatos bibliai tanítást nagyon átengedtük a szektáknak, a kisegyházaknak, adventistáknak és egy csomó más felekezetnek, és az egészséges reformátori bibliai tanítást az idők végéről, a Jézus visszajöveteléről nagyon-nagyon elfelejtettük. Elmondjuk mi a hiszek egyben rendszeresen nagy buzgón, hogy onnan lészen eljövendő ítélni élőket, holtakat, de azért a mindennapi hitéletünkből ez nagyon-nagyon kiszorult, hogy egyszer lesz idők vége. Eljön Jézus. Tudsz-e reménységgel nézni a napra? Egy nagy pietista igehirdető Bengel írt egy kis imádságot, ennek a példázatnak alapján így szól. Istenem, engedd, hogy a nagy szétválogatás napján én is a jó halacskáid között találtassam. Ebben az elismerés van, hogy Uram, neked van jogod az én életem fölött is ítéletet mondani. Nem én minősítem magam jó vagy rossz halacskádnak. Még csak nem is a másik ember minősít, hanem egyedül te. És ebben az imádságban benne van az az alázat is, hogy minden nap rászorulok, Uram, a te kegyelmedre. Az, hogy én benne vagyok a te hálódban, a te népedben, a te szívedben, az kizárólag a te kegyelmednek köszönhető. Egyre inkább erre a megtartó kegyelemre bízva magunkat, így menve előre a megszentelődés útján, Hirdessük a megtérés evangéliumát, mert ma még lehet, és ma még tart a kegyelem ideje. A Jézusról való bizonyságtétel sürgős, sürgetőbb feladat, mint bármikor, és aki ebben foglalatoskodik, az nem is ér rá ítélni, válogatni, a másikat nézegetni, a másikkal foglalkozni, mert bőven kitölti az idejét az evangélium hirdetés szolgálata. Régi szép, sokat énekelt énekünk, ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Isten adja, hogy éppen a manapra tekintő reménységgel megújuljunk, megelevenedjünk ebben a missziós küldetésünkben, szolgálatunkban. Így legyen. Amen.
Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel, mert nem hagy az, ki népeket teremtett, senkit sem éjben, bűnben veszni el. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetett.
Igen. Az is ideillik, az az ének is. Gondoltam arra is, siessetek, hamar lejár. Igen, minthogy ez a félmondat elhangzott talán többször is, hogy ma még lehet, és akkor erről eszünkbe jutott ez az ének. 734.
Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Elszáll a perc az életed, ma még, ha jössz, elérheted. Ne késd tovább, ne várj tovább, ma kért atyád, bocsánat.